Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Mi lenne a csárda mitoszból betyár romantika nélkül? Ül a meggyes csárdában Ruzsa Sándor, a retteget haramia, és egykedvűen tömködi a pipáját. Vele szemben 6 marcon a zsandár, de a rabló királyt meg nem foghatják, mert a ravasz birtokos úgy építette fel a kocsmáját, hogy a mestergerenda alatt lévő asztal épp a 2 vármegye határánál. Ha a hajdúsági oldalon borozgat a betyár, a kunsági pandúr hozzá sem érhet. Ha meg átül a kunsági lócára, akkor a hajdúsági perzekutoroknak coki. Ilyen volt Karcagon a csalagút is, ami a Morgót és az Ágotai csárdát kötötte össze. Ezen szöktek egyik kocsmából és egyik vármegyéből, a másikba a zsiványok. Hogy a 2 csárda között 10 kilométer a távolság, ráadásul a vidék mocsaras, no, ez a legenda teremtőket nem zavarta egyáltalán. Miként a ponyva füzeteket sem írták át csak azért, mert kiderült, hogy a betyár király, Rózsa Sándor, a kufsteini börtönben szabómesterséget tanult, és fuszeklit kötött turistáknak.
Aki betyár akar lenni, nem kell annak megijedni. Én is az akarok lenni. Én sem szoktam megijedni.
A csárda a vasút előtti Magyarország kocsmája. Ami a városban a fogadó, az a pusztán a csárda. Kerítése nincs, kapuja se, épülete sokszor csak ivóból, szabadkéményes konyhából, csárdáslakból és kamrából áll. Tartozik hozzá a kocsiszín, ahol a szekerek fedél alá kerülhettek, a lovak megpihelhettek. Jellegzetes berendezésükhöz tartoztak a kecskelábú pallóasztalok, lócák, az ivó sarkában pedig az elkerített, ketrecszerű menedékhely, a kármentő, ahová verekedéskor a kocsmáros menekült az értékeivel. A vendégfogadási szándékot az ablakba kitett gyertya, az úgynevezett gyertyapislantó jelezte, de a gyakorlott utazó már a kocsma cégérből tudott mindent. Ha a padlásukon kidugott rudon borospalack himbálózott, akkor bort mértek, ha fenyőág himbálózott mellette, akkor meleg ételre is lehetett számítani. Nagy Csirok László Betyár élet a Kiskunságon című könyvében leírja a fortélyokat.
A csárdákban majd mindenütt volt figyelő személy, aki ha a pandúrok közeledtek, idejében hírt adott. Ha pedig tilosra volt állítva a kútgém, vagy mosott fehérneműt teregettek a kerítésre, a betyár be se tért a csárdába.
Az első csárdafélék a putri csárdák voltak. Ezek nyeregtetős, földbe vájt négyszögletes gödrök voltak, gádor vezetett a belsejükbe. Ilyen építmény lehetett Petőfi kutyakaparója is. Az első legkomolyabb kocsmákat Károly Sándor gróf építette birtokain az 1720-as években. Egyszerű, nádfedeles építmények voltak, egymástól lóitatásnyi távolságra. A csárdát vagy a földes úr üzemeltette, itt adta el a borát, vagy bérbe adta. Akkor tulajdonosát csárdabérlőnek hívták. A korabeli újságok gyakort adtak hírt úgynevezett bérleti kótyavetyéről, ami semmi más nem volt, mint bérleti árverés. Arra a kérdésre pedig, hogy ki járt egyáltalán csárdába, Ötvös Károly remekül megfelelt az Utazás a Balaton körül című könyvében.
Kanász, juhász, szegény legény, nem azért megy oda, hogy aludjék ott. Ad, vesz, csereberél, ott csinál magának jó napot. Ott kérdezősködik rokon, koma, atyafi után. Ha vásárra, ha búcsúra, ha temetésre vagy gyónásra megy, ott issza meg üvegborát. Ha leszámolni valója van valakivel, ott békél, vagy ott zúzza a fejét, vagy ott töri kezét lábát ellenségének. Ha pedig pár rossz cigány is akad, ott dalolgatja el szomorú vagy vidám dalát. Asszonyát, szeretőjét sohasem viszi éjszakára a csárdába. Mit szólna hozzá a világ? Kanásznak, juhásznak, legénynek nem szabad a csárdában aludni. Alvásra az erdő való és a gunyhó. Életre való ember csak mulatni jár a csárdába.
Csárdaszavunk szerb-horvát eredetű, forrása valószínűleg a perzsa, csartak, ami négyszögletű szobát jelentett. A magyar nyelvbe kunyhó, kaiba, bódé jelentéssel került át. Tudományos magyarázatát Baróti Szabó Dávid jezsuita szerzetes adja meg Kisdet szótárában 1792-ben. Szerinte a csárda pusztában lévő vendégház. A különös csak az, hogy Orci Lőrinc báró közel fél évszázaddal korábban, tehát jóval megelőzve a tudós urakat, már írt egy poémát a bugaci csárda dicséretére. A báró a Kecskemét város tulajdonában lévő csárdát a pesti aranysas fogadóval veszi egy kalap alá.
Csikósok oltárja, juhászkápolnája, betyárok barlangja, ringyóknak tanyája, bolhák, egereknek, békák palotája, dongólégy, darázsok, szúnyogok bárkája. Kiállíttatott fel sok gazdák kárára. Nem vagy te vendégház korcsma formájára, sem jövő, sem menő utasok hasznára, négy rongyos fal, kémény, egy csikorgó ajtó, bogárhátú fedél, nyitva, mint akasztó. Egy földjük melletted, ott van a csábító, előtted leásva áll egy vastag bitó. Nem a kormos bográs ki büdös tűzéktől, nem két szurkos fazék ki zsíros dögbéltől hoz neked vendéget alsó-felső széltől, ijesztenek ezek a te cégérettől. Ó, csárda, becsesebb nálam te szegleted, béfogadsz, 40 is sokszor a vendéged, jobb szálláson vagyon nékem te melletted, szükségben nyugovást király is lel benned. Maradj tehát békés puszta közepében, kecskeméti kenyér süljön kemencédben, kőrösi bor bőven keljen a pincében, sok utas nyugodjon faladnak tövében.
Badányi József költő generális hőse, a Peleskei nótárius 1790-ben korántsem ilyen lelkes. A híres látóképi csárdában csak ákovitát, azaz törkölyt kér, majd egy golyásbojtár kunyhójában ebédel. Szerinte csárdába nem érdemes betérni.
Nincsenek itt faluk, svárosok építve, útazók számára fogadók készítve, szállásokat látni szalmával kerítve, némely rongyos csárdát sárból cseperítve.
Nem volt szerencséje a csárdákkal a vándorkomédiásoknak sem. Petőfi Sándor 1845 és 47 között bebarangolta az Alföldet és a Felvidéket. Utazásairól az útirajzokban és a Kerényi Ferenchez írt levelekben számolt be. A költő lesújtó véleményt alkotott kora vendéglőseiről.
Ha az Alföldön utazik az ember, akkor a sáron kívül még a korcsmárosokkal is meggyűl a baja. Klasszikus nép az a magyar korcsmáros, barátom. Fizetned kell, hogy szóljon hozzád egy-két szót. Enni pedig fizetségért sem áld. Nem a. Ha kérsz tőle valamit, azt mondja, hogy nincs. Vagy ő biz ezért nem rak tüzet. Így jártam Bihar megye két helységében, Okányban és Kőrösladányban. Ettem is, nem is. Azt adtak, ami nekik tetszett, nem amit kértem, s azt is úgy tették elém, mintha Isten irgalmából adnák.
Király Helmecen és Beregszászon még ennyit sem kap. A kocsis a kenyerét és szalonnáját eszi keservében vacsorára. Füleken pocsékbort itatnak vele, ha a töröknek is ezt kellett volna inni a mondja, akkor 100 évvel hamarabb felszabadultunk volna. A nagykörös tetétleni úton álló kutyakaparó nevű csárdáról, ha lehet, még lesújtóbb képet fest.
Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor útazó. Mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába.
Hogy milyen lehetett az, amikor Petőfi betért a kutyakaparóba, azt Telsánszky Józsi Jenő az alábbiakban meséli el.
A költő úgy, ahogy leporolta a csárda előtt a ruháját. Alacsony mennyezetű, mestergerendás, kármentős, füstös helységbe hatolt be. Az egyik sarokban hosszú X-lábas asztal mellett két juhász könyökölt az iccése előtt. Hosszú botjuk és viseltes subájuk átvetve az asztalon. A másik asztal mellett toprongyos házalóféle gunnyasztott. A kármentő alatt címbalmára borulva aludt egy öreg cigány. A kármentőben kiaszott nénikem érte az italt, de oda kellett menni érte. Mert hogy a kármentő mellett ülő potrohos egyén, vélhetőleg maga a csapláros megmozduljon kiszolgálni a vendégét, ez kizárt dolog volt. Még hosszú szárú tajtékpipáját sem vette ki a szájából, amikor fogadj Istent morgott a fiatalember adjon Istenére. Bár az való, hogy a fiatalember sem tűnhetett valami pénzes vendégnek. Mielőtt egy fél ice bort és egy fonatost kért a kármentőnél, összeszámolta a pénzét és megtudakolta, mibe kerül. Aztán, amikor kiegyenlítette a számláját és megkapta a borát, oda telepedett a harmadik üres asztalhoz egyedül. Szomjas volt láthatólag a sok lenyelt portól. Móhó hajtott föl a borból, de utána nem az enyhület kifejezése jelent meg az arcán, hanem olyan fintor, mintha ecetet nyelt volna.
Petőfi maga is szegény legény volt. Nem véletlenül írja 1847. szeptember 15-én Koltunkert levelében maró öngunnyal a saját esküvőjéről.
Házasságom első éjjét Nagybányán töltöttük a fogadóban. Nem hiába vagyok a csárdák költője.
Kopott csárdákban kellett megszállni a Dériné Széppataki Rózának, a kor híres színésznőjének is. Önéletrajzában így panaszkodik.
Az ajtó nem volt zár, az ablakok bezúzva, csak úgy repült a szellő keresztül a szobán. Mit csináljak? Piszkos minden. Párnazsákom le se pakoltam, mert hova tegyem ágyamat e förtelmes hajlékban?
Az első komolyabb csárda, amely a vendégfogadó kifejezést kiérdemelte, a Hortobágyi csárda volt. Jókai Mór így ír róla a Sárga Rózsa című regényében.
A Hortobágyi csárda, azért, hogy csárdának hívják, nem valami bagolyrúgtan átfedelű ház, ami ennek a Piktor képzelte, hanem egy tisztességes téglaépítmény zsindelyfödéllel, kényelmes vendégszobákkal, úri konyhával és pincével ellátva. Beillenék akármely város közepébe. A virágos kertje alatt folydogál csendesen a Hortobágy vize, partjai nádassal, fűzfákkal szegélyezve. Az országút nem messze a csárdától egy monumentális kőhídon visz keresztül, mely 9 boltozatos ívoszlopon nyugszik. A debreceniek azt állítják, hogy azért olyan szilárd az a híd, mert az építéshez való meszet tejjel ojtották meg. Az irigyek ellenben azt mondják, hogy a debreceni homokszőlők borával lett az a mész megojtva.
A csárdákhoz számtalan romantikus történet kapcsolódik. Könyvtárat töltenének meg a könyvek, amelyek a zsiványok viselt dolgairól mesélnek. A betyár ott szerepel a népdalokban, szilajul vágtat a szabadságharcos olajnyomatokon, hol Kossuth apánk mellett tűnik fel, hol Ferenc József császárt menti meg a nekivadult Ménestől. Ő a hőse a titokzatos ponyvaregényeknek, alakját idealizálja Mikszáth és Krúdy, az utolsó betyárról még Móri Zsigmond is szentimentális regényt ír, a nekivadult legény feladja magát, csak hogy a Verdi a szegény paraszt családé lehessen. Közismert az a legenda is, amelyben Rózsa Sándor kirabol egy nemzetes urat, ám amikor megtudja, hogy az áldozatot Deák Ferencnek hívják, utána nyorgal és visszaadja a bugyellárist. A betyár azért lehetett a magyar mitológia egyik központi alakja, mert a szabadságvágyat szimbolizálta. A magyar karaktert Tóth Árpád is az alföldi szegény legénnyel azonosította.
Édes komám, fütyül a szél, hallod-e? Ázunk, fázunk, rongyban járunk, vallod-e? Fütyül a szél, minden csontunk bejárja. Mi vagyunk az Európa betyárja. Édes komám, fütyül a szél, hallod-e? Jobb volna egy meleg kuckó, vallod-e? Csaplárosné meleg karja jóbora, hadd pihenne e vaderdők kóbora.
A néplélek pedig inkább elhitte, hogy a zsivány értük rabol, és a zsákmányt eljuttatja Garibaldihoz, sem hogy szembenézett volna a keserű valósággal, a szabadságharc bukásának következményeivel. Bogár Imre, Sobri, Vidrócki úgy élt a nép emlékezetében, mint Dózsa György. Angyal Bandi úgy itta a bort, hogy a gönci hordót, másfél hektó, a szájához emelte. Rózsa Sándor újszülöttként kirúgta magát a pólyából. Zöld Marci meg egy vágással két pandurt küldött a pokorra. No, az ilyen történetek leginkább a ponyvairodalmi füzetekben terjedtek el. Az egyik leggyakoribb a Bakonyerdő gyászban van kezdetű ballada.
Bakonyerdő gyászba van, Rózsa Sándor fogva van. Még csütörtökön délbe vígan ment a pincébe utána édesanyja. Édes fiam, jöjj vissza! Édesanyám, nem megyek. Verekedni elmegyek, bemegyek egy kocsmába, leülök egy lócára. Három csendőr felállott, a negyedik rám vágott, részfokos a kezembe, dupla kés a szívembe. Édesanyám, kedvesem, van-e ingem szennyesen? Ha nincs ingem szennyesen, hozok egyet véresen.
Szólnunk kell a csárda nevekről. Egy hortobágyi betyárnóta csak a hajdu böszörmény körüli csárdákat szedte strófába, abból is akad jó néhány.
Poródon a békás, réten a trimpó. Túlsó városszélen van a messzelátó. Cifra, külső csárda, táncos a novella, átkozott a zöldág, gyilkos a kaszárnya.
Jókaitól és Petőfitől tudjuk, hogy a gyakori csárda nevek a következők voltak. Gugyori, kutyakaparó, kulipintyó. A csárdát vagy a helyről nevezték el, ahol állott, hortobágyi, kondorosi, gyöngyösi, vagy a cégérről, pintes, hordócska, fakilincs. Esetleg a bérlő nevéről, kelemen, kétszer kovács, de legtöbbször a bennük történt nevezetes eseményekről. Törik szakad, nyakvágó, lebuki, falkafogyasztó, neszeneket csárda.
Van a Nagyalföldön csárda sok. Azok közt, akiket én tudok, legkülönösebb a betekincs. Ennek széles földön párja nincs.
Nyelvünk, mint rendesen, a betyárromantikát is jól tükrözi. Van betyárbecsület, betyárvirtus, betyárvilág, de van betyárkulacs is. Ez első ránézésre olyan, mint egy rendes lószőrkulacs, de belül kettős fala van. Ha a forgócsapot észrevétlen elforgatjuk, akkor a koma álomporos bort iszik. A betyárok egymást kunynevekkel illették. Pacalos, vakablak, forgószerda, hideghasú. A zsandárt agárnak hívták, a puskagolyót fickónak, az asszonyt fehércselédnek, a szívet ütőnek. A német sógor, a lakat ördög, az arany gagyi, a nadrág lábra való, a disznó szuszogó. Ha lopunk, akkor rajzolni megyünk. Gyertyázni meg azt jelenti, őrködni tolvajlás közben.
Sobri Jóska híressége, pandúroknak rémülése. Rövid, dupla fegyverével, hogyha előáll késével, nem fél Sobri pandúroktól, sem szakállas hadnagyoktól, se bírótól, se zsandártól, csak a falu rózsájától.
A betyárromantikának azonban hamar befellegzett. Jött a Bach korszak, az 1863-as aszály, majd a kiegyezés után Rádai kormánybiztos. A kegyetlen gróf egymásnak ugrasztotta az orgazdákat és a zsiványokat, leromboltatta a csárdák többségét, ezrével kinosztatta meg válogatás nélkül a haramiákat és a 48-as szegény legényeket. Bár többször kegyelmet kapott, újra elfogták Rózsa Sándort is, Bitóra küldték Bogár Imrét, Jáger Jóskát, hiába járt női ruhában, nem betyárkodott többé Angyal Bandi, Sobri Jóska sem. A csárda legnagyobb ellensége azonban a vasút volt.
A vasút sok költészetet ölt meg, és a vasút a csárda költészetének is a gyilkosa. Csárda nélkül nagyon is megélhet az ország, fogják némelyek mondani, hiszen ez csak szegény legények és más háborgó gézengúzok tanyája volt. Ki kesereghet ma a csárda romjain? Az új magyarok bizonyára nem. Mit törődnek ők azzal, hogy fogynak-e a puszták kútágasai, delelget-e még a ménes, van-e még déli báb? Áll még sok helyen a csárda, csak már nem a régi. Aki nem érti a puszta logikáját, az nem tud magyarul.
Aztán a közönség szép lassan elfeledte a legendás régi csárdákat. Tóth Béla írja a Pesti Hírlapban, hogy amikor francia barátaik megkérdezték tőlük, majd az Alföldön fogunk látni ugye betyárokat is, akkor megsértődtek, amikor azt válaszolta, hogy Magyarországon 15 éve megszűnt a betyárvilág. Hasonló pusztulásról számol be Tömölkény István is 1904-ben.
A csárda már nem csárda. A féle útszéli kurta vendéglő formává alakult, elmaradt belőle a legendás romantika, továbbá a tisztelt betyár urak, mert, mint mondani szokás, manapság ezek nem a pusztán laknak. Elvesztek a puskás, pisztolyos lóhátas emberek, a mestergerendába vágott balták. Petőfi kondorosi csárdája alig, hanem szintén jámbor vendéglő manap, mint az errefelé a híres Buki csárda, amelyben csak olyképp tudták egy alkalommal elfogni Rózsa Sándort, hogy rágyújtották a csárdát. Régen volt ez, eltűntek, elpusztultak a szegény legény világgal együtt. Ablakukban nem ég a jelzőgyertya, kútágasukkal nem adnak messzünnel látható üzeneteket. Nincs is kinek üzenni.
Ezt konstatálja a Rózsa Sándor regényekben maga Móricz Zsigmond is.
A csepegtető csárdában csak könnyeknek szabad csepegni. Özvegyek és árvák könnyeinek temploma lett. Ilyen korcsmák vannak mindenfelé az Alföldön. Ennivaló nincs, csak akkor, ha a vendég víz bele, ha megkínálja a csárdásékat. Szegény parasztok ezek a csárdások is. Sok gyerekkel ógnak-mógnak, míg leélik az életüket. Ha egy kis boruk van, az rájuk savanyodik, mert hét számra egy lélek se kerül. Ha meg vendégek jönnek, csak a méregeszi őket, hogy semmit sem tudnak adni. Még a betyárok sem érnek semmit. Mire való az olyan szegény legény, aki tisztességgel köszön be, s rögtön végigfekszik a lócán, hogy kialudja magát. Magáéból abrakol a lovának, a saját számára se kér, mert még van a tarisznyában. De még abból sem eszik, mert takarékoskodni kell avval is. De ki se lehet zavarni, mert rögtön felhúzza az orrát.
Szóval az igazi csárdavilág a 20. század elejére elenyészett. Csak az 1960-as években támadt fel központi utasításra. Megszülettek az álcsárdák, a puszta, piroska, paprika, betyárromantikát kínáló műcsárdák, újjáé lett a régi betyárromantika, halhatatlan gics formájában. Ezekben a csárdákban úgy terelgették a német és a hazai buszos turistákat, mint az üzemi menzákon vagy a skanzenben a nyugdíjasokat. Volt itt minden. Betyárgulyás, betyárpulykamell, betyárbifsztek, betyártokány, betyáros melegszendvics, tüzes betyárbatyú, bidrócki betyárpecsenye, semmi közük nem volt a valósághoz. Zöld Marci meghalt. A magyar csárda tulajdonos megélt, mint Marci hevesen. Aztán jött a pandémia, a válság, és ma már az az igazság, hogy ezeket a csárdákat is visszasírjuk. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gelért Gábor nevében. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 607. adásunk. A jövő héten gasztronómiai érdekességekről lesz szó. Mikor született a betűleves? Hát a vattacukor? Ha szeretnék tudni a válaszokat, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
tegnapi műsorunkat ismételtük meg.